Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! 5. alkalommal készült országjelentés Romániáról az 1995-ben ratifikált Európa Tanácsi Kisebbségvédelmi Keretegyezmény alapján. Romániáról nem lehet elmondani, hogy a kisebbségi jogvédelem területén jó gyakorlatokat alkalmaz, mondja a mai meghívottam Csoma Botond parlamenti képviselő, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének a tagja, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan látják Strasbourgban, valamint a nyugati kancelláriákon Romániát, és hogyan tudja elérni a román külügy, hogy a mintaállamkép éljen Romániáról. A képlet látszólag egyszerű. Bukarest olyan kisebbségvédelmi politika létét igazolja, amelynek lényege, hogy a kormány akkor is jobban tudja, hogy mi a jó és mi nem az állampolgárok egy csoportjának, ha ők maguk ezt másképpen gondolják. A modellértékű kisebbségvédelmet az állam a kisebbségi közösségek saját véleményének teljes mellőzésével hangoztatja, és talán meg is van arról győződve, hogy ez a valóság. Pedig az másképp fest. Hogyan árnyalható a valóság, és meddig taktikázhat a román diplomácia? Csoma Botondot, az RMDSZ képviselőházi frakció vezetőjét, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének a tagját köszöntöm. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
Képviselő úr, mielőtt belemerülnénk a kisebbségi lét nehézségeibe, abba, hogy mi látszik Strasbourgból, illetve mit engednek Romániában látszani Strasbourgból, beszéljünk egy picit a technikai részletekről, arról, hogy mi értendő országjelentés alatt, annál is inkább, mert 1995 óta, amikor Románia ugye elsőként ratifikálta a kisebbségvédelmi keretegyezményt, amely alapján most az 5. alkalommal készült országjelentés, hát felnőtt egy nemzedék, és nyilván abban az időben a legtöbb nemzetközi szervezet irányába, Európa Tanács, Unió, NATO, ENSZ, stb., amelyekhez tartozni az említett generáció számára már mondhatni természetes, Románia tudatosan és taktikusan próbált javítani saját nemzetközi megítélésén.
Hangsúlyoznám, hogy ez az országjelentés nem csak az őshonos nemzeti kisebbségekről szól, tehát ez több területet ölel fel ez a jelentés, az igazságszolgáltatásról, a korrupcióellenes harcról, a roma kisebbség helyzetéről, tehát sok mindent tárgyal, a média helyzetét is tárgyalja ez a jelentés, és van benne egy fejezet természetesen külön a magyar nemzeti közösségről. Időnként, időszakonként elkészítik ezt a jelentést. Én visszamennék egy kicsit, ha már a technikai részletekről beszélünk, akkor elmondanám azt, hogy hogyan zajlik ez a jelentés. Hát ez az Európa Tanácsnak a jelentésnek az elkészítése hogyan zajlik. Az Európa Tanácsnak a parlamenti közgyűlés kijelöl két jelentéstevőt. Akik készítenek egy tervezetet, azok nyilván ellátogatnak abba az országba, amelyről készítik a jelentést, és én is találkoztam velük július elején itt Bukarestben. Nyilván velem csak a magyar közösség helyzetéről beszéltek, én akkor részletesen elmondtam nekik minden olyan problémát, amit úgy gondoltam, hogy egy ilyen jelentés megírásakor a jelentéstevőknek tudniuk kell. Megemlítettem a Marosvásárhelyi iskola esetét, az Úzvölgyét, Klaus Johannisnak a 2020-as kijelentését, amikor megvádolta a szociáldemokratákat azzal, hogy el akarják adni Erdélyt Orbán Viktornak vagy Magyarországnak. Elmondtam nekik a szimbólumok helyzetét, a székelyhimnusz kapcsán keletkezett botrányt és gyűlöletbeszédet. Elmondtam azt, hogy a kormányhatározattal a kormány elfogad bizonyos települések tekintetében zászlókat, az utána nacionalista szervezetek megtámadják a közigazgatási bíróságon és megnyerik a pert legalábbis első fokon. Mindezeket elmeséltem nekik azt is, hogy a 2019-ben elfogadott közigazgatási törvénykönyv nem tartja tiszteletben az elnyert jogok elvét, ami szerintem a jogterületén egy nagyon fontos elv. Ez azt jelentheti, hogy ha egy településen például a magyarság aránya 20% alá csökken, elveszíthetjük a nyelvi jogokat, amelyeket addig gyakoroltunk azon törvények alapján, amelyek biztosítják ezeket a nyelvi jogokat. És el kell, hogy mondanom, ezek a dolgok elég részletesen belekerültek a jelentésbe, és a jelentés mellett van egy másik dokumentum, a amely magyarázat tulajdonképpen indokolja a jelentést. Ennek angolul az a neve, hogy explanatory memorandum, tehát egy ilyen magyarázó memorandum, és oda mindezek a kérdések bekerültek. Magának a jelentésnek a végleges szövegével nem vagyok igazán elégedett, mert a szimbólumokra vonatkozó probléma végül abban nem került bele, és belekerült egy olyan mondat, amelyel szerintem a magyar közösség, én sem, és a magyar közösség sem ért egyet, hogy Romániára példaként lehet tekinteni, amikor a kisebbségi jogok szavatolásáról beszélünk, jó gyakorlatként lehet tekinteni Romániára. Az angol szövegben úgy fogalmaztak, hogy good practices, ez az example of good practices. És én ezt vitatom, ezt a kijelentést, pont azokkal a példákkal vitatom, amelyeket önnek is itt az előbb elmondtam, amelyeket a jelentéstevőknek is elmondtam, és amelyeket Strasbourgban a parlamenti közgyűlésen is elmondtam.
Most van ez a jó gyakorlatok országa. Miért tud élni Romániáról Strasbourgban egy ilyen mintaállamkép? Ennyire ügyes a román külügy, vagy ennyire szemellenzőse a nyugat? Mi van itt?
Én azt mondanám, hogy inkább ügyes a román diplomácia. Taktikus és ügyes. Nem mondanám, hogy a nyugat szemellenzős, akkor nevezném a nyugatot szemellenzősnek, hogyha azok a dolgok, amelyeket én elmondtam, nekik nem kerültek volna be a jelentésbe. Van itt egy kis ellentmondás, főleg a jelentés és a magyarázó memorandum között. Ugye egyrészt bekerültek ezek a problémák, amelyeket felsoroltam, másrészt bekerült az a mondat, hogy jó példaként lehet Romániára tekinteni. Azt tudni kell, hogy az Európa Tanács parlamenti közgyűlése, az is egy politikai szervezet tulajdonképpen, tehát politikai pártok delegálnak oda, politikai pártok és politikai szervezetek delegálnak oda képviselőket a nemzeti parlamentekből, nemzeti parlamentek delegációiból tevődik össze az Európa Tanács parlamenti közgyűlése, és ilyen szempontból vannak ellentmondások. A politikában mindig is voltak és lesznek, és nemzetközi szintéren is vannak ilyen ellentmondások, amikor az egyik mondat kicsit azért ellentmond a többi mondatnak, úgyhogy én így közelíteném meg ezt a kérdést.
Ha a jelentések sorát nézzük, ugye ez az ötödik jelentés, akkor azt látjuk, hogy a korábbi enyhe ajánlások és vélemények megfogalmazásától eltérően most az újabb két jelentés az komolyabb és határozottabb hangnemben fejti ki álláspontját a romániai kisebbségi helyzet alakulásáról. Nyilván még mindig csak féligazságokat tartalmaz, még mindig vannak ellentmondások, ahogy ön is fogalmazott, de elmondható, hogy lassan-lassan tisztul a kép, vagy inkább csak arról van szó, hogy vannak monitoring ciklusok, és ezeknek a monitoring ciklusoknak megvannak a maguk prioritásai, és tulajdonképpen a szerződő államok útmutatót kapnak arról, hogy mire kívánnak koncentrálni a keretegyezmény végrehajtásának a vizsgálata során, hisz bármekkora egy ország képtelenség egy monitoring ciklus alatt során abszolút mindenre kitérni.
Egyetértek önnel, hogy lehetetlen mindenre kitérni. Ennek ellenére azt gondolom, hogy és én ezt a jelentés szövegéből is ezt a konklúziót, ezt a következtetést vontam le, hogy tisztul azért a kép. Tehát, hogy azért nagyjából, ha nem is 100% van, és ha vannak is ellentmondások, azért a Strasbourgi testület, az Európa Tanács parlamenti közgyűlés, a jelentéstevők, a monitoring bizottság, mert jelzem, hogy mielőtt az Európa Tanács parlamenti közgyűlése tárgyalja a jelentéstervezetet, előzőleg tárgyalja a monitoring bizottság. Van egy ilyen bizottság az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének, amely egy nagyon fontos bizottság. Tehát azért az emberek tisztában vannak, úgy a monitoring bizottság tagjai, mint a parlamenti közgyűlés tagjai, és nyilván az alkalmazottak is, akik ott a Strasbourgban az Európa Tanácsnál dolgoznak. Tehát én azt mondanám, hogy tisztul a kép, nyilván természetesen önnek igazolom abban, hogy egy országról egy jelentést készíteni az egy nagyon komplex dolog, és valószínűleg, hogy a jelentéstevőknek vannak olyan tényezők, amelyek elkerülik a figyelmüket.
Tudatos országérdekről beszélünk, amikor azt sugalljuk, hogy homályban tartja az Európa Tanácsot a román diplomácia?
Nem mondanám, hogy homályba, de nem minden esetben akarja a valóságot közölni magáról, nyilván. Tehát én ezt egy diplomáciai célnak tartom, tehát ez benne van.
Nyilván, fel lehet ezt oldani valaha?
Nem tudnám önnek ebben a pillanatban megmondani, hogy fel lehet-e oldani, tekintve, hogy az Európa Tanács parlamenti közgyűlése egy politikai testület. Szerintem ezek mindig ott lesznek, és itt ezek a nemzetközi szervezetek terén, vagy nemzetközi szervezetek kötelékében mindig is jelen vannak a diplomáciai eljárások, és a diplomáciai eljárások keretén belül pedig nyilván, hogy országérdekről beszélünk, és mindenki próbál jobb képet mutatni magáról, próbálja elhitetni Európával, hogy Kánaán van. Ez benne van. Nem tudom, hogy ez valaha is változni fog. Én viszont azt nagyon jónak tartom, és reménykeltőnek, úgymond, hogy azért tisztul a kép. Nem lehet, úgymond, ha nem teljesen akadémiai nyelven foglalkozunk, nem lehet teljesen becsapni azért az Európa Tanácsot. Tehát azért sok mindennel tisztában vannak, nem, nincsenek mindennel tisztában, ez biztos.
Elérünk oda mondjuk 20 év múlva, hogy egyáltalán nem lehet. Igen. Igen.
Nem hinném. Mondom, ez a faktor mindig ott lesz. Tehát ez egy politikai testület, a diplomáciai mechanizmusok érvényesülnek a politikai testületen belül. Soha nem lesz szerintem egy olyan átfogó jelentés, mindig lesz benne valami, ami nem teljesen tükrözi a valóságot véleményem szerint.
Hogy miben nyilvánul meg ez a lobby, hogy úgy fogalmazzak ön, amikor kimegy Strasbourgba, múlt héten Strasbourgban érezte a román külügy részéről a nyomást idézőjelben az Európa Tanács parlamenti közgyűlése irányába?
Hát a nyomást nem éreztem, de nyilván mindenki tárgyalt mindenkivel, és én letettem egy módosító indítványt, ami végül nem ment át, amiben vissza akartam hozni a szövegbe, tehát bele akartam írni magával a jelentés szövegbe és a szimbólum használatának a kérdését, és a kulturális autonómia kérdését meg akartam említeni, ez nem sikerült. Tehát ezt nem sikerült, először a monitoring bizottság tárgyalta, utána meg a plénum is tárgyalta ezt a módosító indítványomat. Láttam a viszonyulást ehhez, láttam azt, hogy a román kollégák hogy viszonyultak ehhez a dolgokhoz, amikor megtudták, hogy letettem a módosító indítvány, nekem aláírásokat is kellett ehhez gyűjtenem, nem lehet csak úgy letenni egy módosító indítványt, nem úgy van, mint a bukaresti parlamentben. Itt bárki letehet egy módosító indítvány, nem kell aláírásokat gyűjteni ahhoz, hogy benyújtsa a módosító indítványt. Ott másképp van az Európa Tanács parlamenti közülésében, össze kell gyűjteni egy bizonyos számú aláírás, nekem ez sikerült. Letettem, láttam, hogyan viszonyultak hozzá, meg is kérdezték tőlem, nyilván nagyon udvariasan, hogy miért gondolom azt, hogy ez a módosító indítvány ott kellene, hogy legyen a szövegtestben. Én elmondtam nekik, hogy miért, utána hallottam azt is, ahogyan lobbiztak ellene, tehát emberek vagyunk, beszélgetünk egymással, én is beszélek emberekkel, ők is beszélnek emberekkel, ez természetes valahol. Tehát mindenki próbál lobbizni valamiért, hogy valamit megjelenítsen ebben a jelentéstervezetben.
Magyarország támogatására mennyire számíthat az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében az erdélyi magyarok képviselője, vagy kis országról beszélünk? Igen, csak hogy kis ország, Magyarország.
Támogatták is a magyarországi kollégák. Nyilván nem elegendők ahhoz, hogy átmenjen egy...
Igen, ilyen értelemben kérdezem, hogy kis ország lévén nincsen olyan nagy súlya, mint egy nagyobb országnak.
Természetesen, hogy nincs akkor, ami Németországnak, vagy Franciaországnak, vagy Spanyolországnak, vagy akár Lengyelországnak, amelyek nagyobb országok, és ilyen értelemben több parlamenti képviselőt is delegálnak az Európa Tanács parlamenti közgyűlésébe. De azért azt szerintem számít azért, hogy nyilván, hogy Magyarország, az anyaország azért támogatja ezeket a törekvéseket.
A külpolitikai szempontok azok hogyan hatnak a kisebbségek helyzetére? Számít az, hogy milyen az országok közötti viszony az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében?
Szerintem ott nem. Tehát ott nem. Legalábbis én eddig nem érzékeltem. Igaz, hogy én csak 2021-től vagyok tagja ennek a testületnek, nem tudnák az előtti tapasztalatokról beszélni. Én nem érzem, hogy a mostani román-magyar államközi viszony befolyásolná-e azt, hogy hogyan alakulnak a dolgok Strasbourgban a magyar közösség, a romániai magyar közösség helyzete szempontjából. Én őszintén ezt nem érzékeltem. Lehet, hogy a régebbi kollégák, akik 2021 előtt ott voltak, lehet, hogy tudnának mást mondani ezen a téren. Én nem éreztem, viszont az biztos, hogy az itteni helyzetünk szempontjából azért számít az, hogy milyen viszonyban van a két ország, én úgy gondolom.
Csoma Botond, az RMDS képviselőházi frakció vezetője, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének a tagja, a naprakész vendége. Azt mondta ön, hogy itthon számít az, hogy milyen a viszony a Románia és Magyarország között. Szeretném, ha beszélnénk itthonról is, de még maradjunk egy kérdés erejéig az Európa Tanácsnál, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésénél. Milyen következményekkel járhat a román kisebbség politikával szemben egy nagyon kritikus jelentés? Van az Európa Tanácsnak, vagy a hasonló szerveknek jogi eszköz a kezében arra, hogy számon kérje Romániát a jelentésben foglalt javaslatok teljesítését illetően?
A jelentés alapján az Európa Tanácsnak a miniszteri bizottsága, ez egy másik nagyon fontos testület az Európa Tanács keretén belül, különböző ajánlásokat fogalmazhat meg a kormánynak természetesen. Nyilván nemzetközi jogról beszélünk, amit az angol szaknyelven soft law-nak, tehát puha jognak neveznek, tehát ajánlásokat fogalmazhat meg. Tehát jelzem, hogy az Európa Tanácsnak sem hadserege, sem rendőrsége nincs, hogy betartasson bizonyos dolgokat. De az, hogy a jelentés alapján a miniszteri bizottság megfogalmaz ajánlásokat Romániának, az viszont egy fontos dolog szerintem. Ezek az eszközök. És nyilván konkrét ügyekben ott van az Európai Emberjogi Bíróság, a Strasbourg Emberjogi Bíróság, amely felügyeli ugye az emberi jogok egyezményének a betartását, és amelyik ugyancsak az Európa Tanács kötelékében működik, egy másik fontos testülete az Európa Tanácsnak, de ott ugye konkrét az egy bíróság, tehát oda konkrét ügyeket kell vinni.
Érzi azt ön, hogy komolyan veszi az Európa Tanács a kisebbségek helyzetét, a kisebbségi kérdést, a romániai kisebbségi kérdést?
Én úgy érzem, hogy igen. Tehát ahogy én a jelentéstevőkkel beszéltem, azelőtt még én tagja vagyok a diszkrimináció ellenes, az esélyegyenlőség és diszkrimináció ellenes bizottságnak is az Európa Tanácsban. Tehát az Európa Tanács parlamenti közgyűlés is úgy működik, mint egy parlament. Tehát van a parlamenti közgyűlés, és vannak különböző bizottságok. Én pontosan azért mentem, azért akartam a diszkrimináció ellenes és esélyegyenlőségi bizottság tagja lenni, mert ott nagyon sokszor tárgyalunk olyan kérdéseket, amelyek érintik a nemzeti kisebbségeket. És ott is sokszor beszélünk a magyar kisebbség. A frakcióban én a néppárti frakció tagja vagyok, a néppárti frakciuléseken minden hétfőn kezdődik, ugye minden, amikor kimegyünk, hétfőn kezdődik a strasbourgi hét, és mindig egy frakcióüléssel kezdünk, ahol megbeszéljük azt, hogy az Európai Néppártnak különböző témák kapcsán mi lesz az álláspontja, és nyilván ott is, mikor a romániai országjelentésről beszéltük, én a néppárt frakciólésen elmondtam, hogy nekem lesz egy módosító indítványom, nem mindennel értünk egyet az, ami a jelentésben van, úgyhogy vannak különböző fórumok, ahol ezeket a dolgokat el lehet mondani, és az európai közvélemény elé lehet tárni azt, hogy mi a valós helyzete az erdélyi magyarságnak.
Beszéltünk arról korábban, hogy Románia a kisebbségvédelem szempontjából önmagát modellértékű országként tünteti fel a nyugati kancelláriákon, valamint az Európa Tanácshoz hasonló szervezetekben, és közismerten két nyomós érvet hoznak fel ennek a bizonyítására. Az egyik a romániai kisebbségek parlamenti képviselete, valamint az ezzel járó jelentősnek mondott anyagi támogatás, és a második érv sorába azok a törvények tartoznak, amelyek különböző jogokat biztosítanak a romániai kisebbségek tagjainak. Ezt is úgy látja a nyugat, mint ahogy eladja Románia?
Nem teljesen, mert például a jelentésben bekerült az, hogy annak ellenére, hogy a kisebbségvédelmi, a nemzeti kisebbségekre vonatkozó keretegyezmény megfogalmazza, a következő dolgot fogalmazza meg, hogy a tagországok, amelyek ugye aláírták ezt a keretegyezményt, el kéne, hogy fogadjanak egy kisebbségi kerettörvényt, ami Romániában mai napig sem létezik. Tehát ezt is elmondtam, és ez bekerült a jelentés tervezetbe. Tehát nincsen egy átfogó kisebbségekre vonatkozó jogszabály, keretjogszabály. Nem létezik. Tudjuk azt, hogy 2005-től ott van a parlament valamelyik fiókjában. Tehát azért nem lehet teljesen félrevezetni ezt a testületet. Igen, azt értékelik, hogy valóban, hogy ugye nem tudom, a magyar közösségnek úgy van parlamenti képviselete, hogy eléri az 5%-os parlamenti, átlépi az 5%-os parlamenti küszöböt, de nyilván vannak olyan kiszámú kisebbségek, nemzeti kisebbségek Romániában, amelyeknek hivatalból jár egy képviselői mandátum a képviselőházban, 18 ilyen kisebbség van jelenleg, ezt értékelik, és ezt sokszor ennek kapcsán beszélnek a jó gyakorlatról, amikor Romániát említik.
Említette ön a kisebbségi kerettörvényt. Szó volt arról itt korábban, hogy az a tény, hogy az RMDSZ tagja a kormánykoalíciónak, az segíthet abban, hogy ez a kisebbségi törvény, ez átmenjen mielőbb a parlamenten. Valóban ilyen jól áll? Kedvező a csillagok állása a kisebbségi törvény elfogadásának, vagy azért még hosszú út vezet odáig?
Én nem tudnám önnek megmondani, hogy mennyire hosszú az út. Az, hogy az RMDSZ kormányon van, az segíthet ebben a kérdésben. Ebben a pillanatban mi azt arra az álláspontra helyezkedtünk, hogy amennyiben nem tudjuk a koalícióban ezt dűlőre vinni, akkor meglátjuk, hogy a parlament elé terjesszük, vagy nem, mert nem szeretnénk ebből egy kommunikációs gyakorlatot és beterjeszteni megint egy törvénytervezetet, csak azért, hogy terjesszük be egy ilyen lárpórlár tevékenységet, nem szeretnénk végezni. Úgyhogy erről az elkövetkezőben lesz egy tárgyalás a koalícióban, és amennyiben én remélem, hogy meg tudjuk győzni a koalíciós partnereket, akkor beterjesztjük, mert a lényeg az, hogy tudjunk egy parlamenti többséget generálni a törvénytervezet mögé. Amennyiben nincs egy ilyen parlamenti többség, meggondolandó, hogy benyújtjuk vagy sem.
Találkoztak az Európa Tanács képviselőivel idén nyáron független erdélyi jogvédők is, többek között a Bálványos Intézetnek a képviselője, és volt egy interjú, amiben ő úgy fogalmazott, Toró Tibor, hogy üvegplafon van itthon a kisebbségi jogok elfogadása terén. Ön osztja ezt a véleményt?
Nem tudom pontosan, hogy mit értett Toró Tibor az üvegplafon alatt, hogyha ha elmondja nekem a részleteket, akkor meg tudom mondani, hogy egyetértek.
Hát azt mondja, hogy van egy bizonyos szintig a kisebbségi jogokat elfogadja a román politikum, és egy bizonyos szint után nem akar tovább menni, nem engedi tovább ezeket a jogokat. Érjétek be ennyivel, ha úgy tetszik.
Igen, ezt osztom részben, ezt a nézetet. Ha ezt értjük az üvegplafon alatt, ezt osztom. Osztom ezt a nézetet, igen. Ezt én látom minden héten Bukarestben ezt a dolgot. Vannak olyan hangok minden pártból, tehát ebben, hogy mondjam, lehet, azt is lehet mondani, hogy teljes román egyetértés van, nem éppen mindenki minden pártból, de sok pártból jönnek ezek a vélemények, hogy miért nem elég az, amennyi van, és miért nem tudunk megelengedni, miért kell kisebbségi törvény, ez is előjön. És nyilván voltak élesebb viták akkor, mikor a székely himnusz eléneklése volt, és ennek kapcsán nekem is és másoknak is komolyabb vitáink voltak. Vannak tévhitek, vannak olyan dolgok, amelyeket úgy értelmeznek, hogy mi csak azért kérünk, mert a románok ellen akarunk megnyilvánulni, ami marhaság szerintem, tehát ezt vissza kell utasítani, nyilván észérvekkel megpróbálni visszautasítani, de részben egyet tudok érteni azzal, amit Toró Tibor mondott.
Egyszerűbb most, vagy nehezebb, mint teszem azt két mandátummal ezelőtt?
Nehéz ezt mérlegelni. Őszintén én 2016-tól vagyok a bukaresti parlament tagja. Akkor egy más helyzet volt, mert nem voltunk kormányon. Azt kell, hogy mondjam, most szerintem olyan szempontból nehezebb, hogy nagyon könnyű azt mondani, tehát mindig könnyű azt mondani a többség részéről, hát ez most nem prioritás. Most más dolgokkal kell foglalkozni, most más nagyon sürgős problémákat kell megoldani, de most a sürgős problémák úgymond tárházába bejön a szomszédban dúló háború. És használják ezt az érrendszert, persze természetesen használják, hogy nem időszerű most a kisebbségi kérdésről beszélni, mert plusz feszültséget okozhat, és látjuk azt, hogy mi történik a szomszédban, egy véres háború zajlik, tehát használják, bejött. Úgyhogy ilyen szempontból azt is lehet mondani, hogy bizonyos értelemben nem kedvező a környezet, nem kedvező a millió, a nemzetközi kontextus, hogy ne világelvtárs vagy hogy világelvtárs szavaival éljek, hogy a nemzetközi helyzet fokozódik, tehát ilyen értelemben ezt is használják úgymond arra, hogy ne tárgyaljunk, hogy ne legyen időszerű a magyar nemzeti közösség jogairól tárgyalni.
Ne, én nem emlékszem, hogy mikor lett volna időszerű egyáltalán, és
ez
mikor
is igaz,
lehet.
Amit ő mondta, tehát... mikor, de igen, de hogy mondom, hogy igen, mindig előjött, ezt mondtam is korábban, hogy mindig találtak érveket, hogy miért nem időszerű, de most még van egy érv pluszban.
Az, hogy ismét van egy szélsőséges nézeteket valló párt a román parlamentben, a parlamenti padsorokban ülnek szélsőséges nézeteket valló pártnak a tagjai, az mennyire nyomja rá a bélyegét a kisebbségi jogok érvényesítésére, vagy mindenik pártban mindig is voltak milyen markánsabb hangok, tehát nem oszt és nem szoroz tulajdonképpen az AUR-nak a ténykedése. Viszont amikor ezt így kimondtam, akkor eszembe jutott az interjú. Hát amikor ő nyilatkozott a képviselőház folyosóján, és George Simion odament, és hát veszekedte
szószoros értelmében.
Igen.
Igen. Nézze, én véleményem szerint retorikában befolyásolja, de tartalmilag nem. Tehát nem hiszem, hogyha az AUR nem lenne a parlamentben, sokkal előbbre lennénk, őszintén mondom ennek. Az, hogy van egy ilyen szélsőséges párt, ami nagyon buta módon viselkedik, sokszor nevetségesen, agresszív is, persze, tehát nyilván kialakulnak, nekünk minden héten vannak ilyen vitáink Simionnal, meg másokkal is. Ha támadják a magyar közösséget, nekünk el kell mondani a magyar álláspontot, és meg kell védeni a közösséget. De én úgy érzem, hogy érdemben, tehát hogy a jogbővítést azt érdemben nem befolyásolja.
Itt kit kell meggyőzni? Vagy tudják azt, hogy kit kell meggyőzni?
Hát először is a koalíció tagjait kell meggyőzni, hogy legyen egy többség. Utána nyilván, hogy az USZR-vel is szoktunk tárgyalni, az USZR sok tekintetben azért el kell, hogy mondjam, hogy barátságosan viszonyul azért a magyar közösséghez. Például elmondhatom konkrét példaként, az USZR és képviselők az Európa Tanácsban aláírták a módosító indítványt, amelyet letettem. Nem is tetszett a többi román kollégának, ezt is elmondhatom.
Tehát a koalíciós partnerek nem írták alá, és az USZR aláírta?
A koalíciós partnerek nem írták alá. Nem írták alá. Az USZR-ések aláírták.
Elég meggyőzni egyébként a román pártokat arról, hogy igen, a kisebbségek helyzetén javítani kell, vagy tovább kell menni, és az átlagemberekkel kell foglalkozni, vagy lehet, hát, hogy pont az átlagemberekkel kell kezdeni?
Hát pont az átlagemberekkel, csak ez mindig egy állandó probléma. Nem? Én amiatt a közéletet figyelem, hogy lehet az átlagembereket meggyőzni, például a jogbővítésre, vagy hogy lehet egy, nem tudom, hogy lehet a társadalmi párbeszédnek a mechanizmusait kialakítani. Ez mindig is egy fogaskérdés volt, hogy lehet a határa. Mert ugye beszéltünk arról is, hogy itt mindig a székelyföldi területi autonómia kapcsán jött elő, hogy hát nem először nem azzal kell kezdeni, hogy benyújtsunk egy törvénytervezetet a parlamentben, hanem meg kell győzni a román társadalmat. Elviekben én egyet is tudok ezzel érteni, ezzel az állásponttal, hogy meggyőzni a román társadalmat, meggyőzni a közvéleményt, csak ezek a mechanizmusok nagyon, nagyon nehezen alakulnak ki, hogy hogyan tudod meggyőzni, kivel kell beszélni, kik azok a véleményvezérek, tehát nehéz dolog ez.
Tudunk itt mi egymásról? Tudjuk azt, hogy milyenek vagyunk? Én Marosvásárhelyen tapasztalom azt, hogy a két közösség az köszöni szépen, eléldegél egymás mellett.
Nekem is ez a véleményem, én Kolozsváron élek, hogy nagyon sok szempontból párhuzamos társadalmak alakultak ki. Igen, nincs sok, hogy mondjam, átjárás. Legalábbis ami a közösségi életet érinti, nem látom nyilván, hogy az élet többi területén, munkahelyeken, meg biztos, hogy sok helyen érintkeznek románok magyarokkal, de egymásról olyan sokat, mint közösségről, egymás kultúrájáról inkább többet tudunk mi nyilván, mert azért román irodalmat tanítanak a magyar iskolában is.
Fordítva
nem igazán szerintem, tehát nem ismerik a magyar kultúrát, tehát ilyen szempontból fenntartom azt a korábbi kijelentésemet, hogy bizonyos szempontból párhuzamos társadalmak léteznek.
Zárásként ennek a párhuzamos társadalomnak a felszámolása az kinek a feladata? A politikumnak, vagy az értelmiségnek, ha van egyáltalán
olyan értelmiség? Hát természetesen, hogy van, én gondolom, hogy van. Szerintem is a politikumnak és az értelmiségnek, csak szerintem nehéz az az arany középutat megtalálni véleményem szerint, hogy felszámoljuk ezeket a párhuzamos társadalmakat, de ne is induljunk el az asszimiláció útján. Ez szerintem nem egy könnyű feladat.
Csoma Botonda, az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének a tagja. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.